szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Egyel klímabarát módon, ezt kéri tőlünk a Tudatos Vásárlók Egyesülete, a hús és a tejtermékek lényegesen jobban terhelik a bolygónkat a növényi élelmiszereknél, ezért együnk több zöldséget, kevesebb húst és iktassunk be hetente vega vagy vegán napokat. Dr. Szász Nóra a vendégem a stúdióban, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Szervusz, köszöntelek ismét nálunk!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Itt hoztam ilyen pár adatot, mert az mindig olyan jó, hogyha lehet sokkolni. Az élelmiszerek egy átlagos európai ember ökológiai lábnyomának a felét teszik ki, és az étkezési szokásai megváltoztatása ahhoz hasonló környezeti eredménnyel járhat, mint hogyha felhagynánk az autózással, és mindenhova biciklivel vagy gyalog mennénk, és a világ élelmiszer ellátó rendszere felelős a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok egynegyed részét. Hát ez tök jól hangzik, és mindezt azért, mert szeretjük a vörös húst, nem? Tehát, hogy nagyjából erre szokták, ilyen egyszerű narratíva mentén szokták mondani, hogy ne egyél vörös húst, mert ez nem jó.
Igen, meg úgy általában ugye a húsok, tehát most volt egy ilyen adat, hogy 46 milliárd haszonállat él a Földön tulajdonképpen, ami több mint az emberek, meg a vadon élő állatok összesen, tehát jócskán több. És ugye nyilván ezek az állatok mind területet igényelnek, mondjuk ezt nyilván az ipari állattartás ezt próbálja minimalizálni, hogy minél kisebb, minél több állatot tartsanak, vízre van szükségük, élelemre van szükségük, tehát hogy ez mind energia forrást igényel, tehát hogy egy több száz kilós marha az lényegesen többet fogyaszt, mint egy ember mondjuk.
Ugye ide szokták sorolni egyébként a tejtermékeket is, tehát hogy a sajtot is kevesebbet kéne ennünk, akkor nem tejet, túrót, stb. De néha itt már tényleg felmerül a kérdés, hogy ez milyen szintű lemondással jár egy ember életébe. Ugye te említetted, hogy vegán vagy vegetariánus vagy?
Hústerméket és tejterméket nem fogyasztok, tojást szoktam, illetve mézet, azt ami nálam megmaradt, de hát mézből is nyilván ott a magyar termelői, és persze, a tojásból is igazából piacon termelői biotojást igyekszem, szoktam besárolni.
De ilyen megfontolásból tértél át egyébként erre a étrendre?
Igen, de nálam például a környezeti szempontok voltak a legelsőek. Ugye három szempont szokott itt ugye szerepet játszani. A vegánság maga az egy állatjogi mozgalom. Alapvetően aki vegán, az az állatok jogai miatt mond le mind az élelmiszerekről. Nyilván itt ennek vannak különböző fajtái, van, aki mondjuk csak az élelmiszerek terén hagyja el az állati eredetű dolgokat, van, aki mondjuk bőrtermékeket se vásárol, ugye vannak vegetáriánusok, akik mind tejterméket fogyasztanak, szóval sokféle megoldás van, ugye az állat, tehát az állati jogok, ugye az egészségügy ügyi okok is állhatnak a háttérben, hiszen ugye az ipari állattartás esetében nagyon sok különböző gyógyszert kapnak ezek az állatok, hiszen például nagyon kicsi helyre vannak összepréselve, tehát meg kell előzni a fertőzéseket, különböző rengeteg antibiotikumot kapnak az állatok, tehát hogy nyilván ezt a húsukat elfogyasztva nekünk se tesz jót, ami szervezetünknek se, illetve ugye a környezetvédelmi szempontok. Hát nálam például az első az a környezetvédelem, ami miatt nem fogyasztok húst és tejterméket, és akkor ugye hozzájön igazából, tehát mind a három fontos számomra is. Múltkor valaki mondta, hogy láttunk egy csirkét, és valaki így mondta, hogy a csirkét ezt meg lehet enni, és így teljesen így ledöbbentem, hogy tényleg meg lehet enni a csirkét, ugye már így annyira nem gondolkozok ilyenekben, hogy így ott láttam az élő állatot, és fel sem merült bennem, hogy őt meg is lehetne enni.
Igen, mondjuk én eszem hús, de bennem sem szokott, az, hogy melyek az utcán, akkor nem gondolom azt, hogy állatra, hogy de jó volna kirántani. Hogy igen, hogy amire viszont... Ugye mindig beszélünk marhahús és sajtok, viszont hogy én azt találtam, hogy a bárányhúsnak is legalább akkora nagy az ökológiai lábnyoma, hiszen oké, hogy kevesebb húst ad ugye arányaiban.
Hát mivel egy babáról van szó egyébként, kicsi állat.
Igen, de a felnevelése, a táplálása hasonló mennyiségű üvegház kibocsátással jár. Ugye ahol viszont a szárnyasok és sertéseket szokták itt ellentétbe rakni, hogy ők viszont nem termelnek metánt, szóval, hogy ez legalább ez kicsit fenntarthatóbb. Viszont ugye a nagyüzemű feldolgozás, itt már a feldolgozásnál tartunk, jóval több energiát és vizet igényel.
Mi ugye nem vannak foglalkozunk közösségi gazdálkodásokkal, a Tudatos Vásárlók egy egyesületén, és van olyan gazdaság, aki állattartással foglalkozik, és húst, és akár tejtermékeket is szállítanak a tagoknak, de nyilván ez egy teljesen más szemléletmód, ahogy ők tartják az állatokat, mint egy ilyen ipari mennyiségben, és azt szoktuk mondani, hogy mindenképpen a fogyasztás csökkentés itt a legfontosabb. Nem reális azt gondolni, hogy egyszer mind a közel 8 milliárd ember vegán lesz, vagy legalább vegetáriánus, de mindenképpen a mennyiséget kell csökkenteni, és hogyha már eszik az ember húst, akkor ezt próbálja meg a magyar, például a magyar termelőtől beszerezni, hogy ezzel legalább az utazás is sokkal rövidebb, tehát magyar terméket is, hogy minél jobb minőségűt, akár esetleg bio terméket beszerezni, meg tényleg ahol ellenőrizhető akár, hogy hogyan tartják azokat az állatokat, milyen körülmények között figyelnek-e a környezetre a gazdák.
Igen, meg hát ahogy mondod is, tehát a csökkentés, nem az, hogy teljesen elkerüljünk valamit, és például azt hiszem a WHO jutott erre a megállapításra, hogy itt Európában jóval többet, valamilyen 70%-kal több húst viszünk be a szervezetünkbe, mint amire igazából az egészségünk szempontjából szükség volna. Tehát, hogyha már arra korlátozom, hogy nem tudom, naponta, vagy hetente egyszer-kétszer mondjuk vasárnapi ebédhez felhasználok húst, akkor az igazából elég lesz. Tehát meg fogom kapni azokat a vitaminokat, amikre szüksége volna a szervezetemnek, viszont nem is terhelem vele annyira a földet.
Nyilván ugye pont a vasárnapi ebédet említetted, hogy ez valószínűleg azért is nehéz lemondani a húsról, mert az embereknek emlékek fűződnek akár ezekhez a húsos ételekhez, gyerekkorból, a vasárnapi ebéd, a nagymamának a pörköltje és hasonlók. Meg ugye ez a fehérje mítosz tulajdonképpen, amit mindig szoktam mondani, hogy de hogyha nem eszel húst, akkor nem leszel egészséges, de lehet húst tenni, és rossz egészségi állapottal rendelkezni, és egyébként húsmentesen is lehet egészségtelenül étkezni, mert van ilyen, hogy junk vegan, lehet rossz minőségű vegán ételeket is fogyasztani, tehát hogy ez nem ilyen fekete-fehér egyik oldalon sem a dolog.
Persze, meg hát a táplálkozás az amellett, hogy nagyon kutatott, azért még nagyon sok minden nem is tudunk róla. És hát nyilván egyénileg az, hogy mire van szüksége, az is változó lehet a saját állapotoktól függően. Viszont a Lancetben megjelent egy ilyen ajánlás, hogy lényegében megfogalmazták, hogy mi lenne az ideális étrend egy egészséges embernek, nem tudom, hogy ez mennyire van meg, hogy napi 2500 kalóriát ugye viszünk be elvileg ezzel, hogyha naponta a mogyorófélékből 50 g-ot eszünk, a bab, csicseri, borsó, lencse, szemes zöldségek 75 g, halból 28 g naponta, mondjuk ez azért, tehát nem eszünk minden nap halat, szóval ez nyilván eltér kulturálisan, 13 g kéne tojásból, itt ő beleveszi a húsokat is egyébként, 14 g vörös és 29 g csirkehúst határoz meg, illetve eltünk szénhidrátokat is 50 g-ot naponta, zöldségféléket napi 300 g-ot, és gyümölcsféléket napi 200 g-ot, és hogy miért volt szükség igazából, hogy behozzák a húsokat is, ugye, amik elvileg fenntartatlanok. Itt azt mondják, hogy az a mennyiség, amit előírnak, az még oké. Tehát, hogy ez ilyen 2-3 napot fedez egy héten, amikor én ehetek húst, de hogyha erre átállok, akkor ez elvileg fenntartható is lesz, meg egészséges is lesz.
Hát igen, alapvetően az emberek egyébként nem szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy mit tegyenek, mert ugye azért persze. A táplálkozás ez nem csak annyi, hogy üzemanyagot biztosítunk a szervezetünknek, meg a testünknek, hogy működjön, hanem van egy élvezeti értéke is nyilván, örömet okoz, meg örömet szerez úgy alapvetően, és nyilván ezt nehéz elengedni, és megváltoztatni a szokásokat, mert tényleg a táplálkozási szokások azok azért nagyon gyökeresen akár a személyiségünknek a részei is lehetnek.
Abszolút.
Illetve, hogy egyébként, hogy belegondolunk pár évtizeddel ezelőtt, nem ettek, még akár csak pár évtizedet menjünk vissza, nem ettek minden nap húst az emberek. Tehát a hús ez tényleg egy nem ünnep volt, mert azért lehet, hogy hetente egyszer-kétszer ettek,
hát
de hogy ez egy különleges...
Az én családomban ünnep volt, igen. Mi annó, ugye nagyszüleim korában.
Igen, tehát hogy ez egy különleges alkalom volt, hogy ehettek húst, és ugye pont ugye az ipari állattartás tette azt lehetővé, hogy olcsón, ugye nagyobb mennyiséghez is hozzá lehet jutni, és most már megszoktuk, de ezt kell tudatosítani, ugyanúgy akár előző témánál, a csomagolásmentességnél is, hogy azért, mert mi megszoktuk, és nekünk kvázi ez a normális, nem biztos, hogy ez ennek kéne lennie a normálisnak.
De itt erre a kulturális beágyazottságra, hogy miből mennyit eszünk, vagy hogyan eszünk, erre volt egy tök jó példa, amit hallottam, hogy amikor elkezdték a hamburgerhúsokat ugye szójából, meg mindenféléből helyettesíteni, akkor az egyik ilyen gyors étteremlánc Németországban elkezdte promotálni az ő vega burgerét, és akkor erre nem válaszként, de egyfajta ilyen átültetésként, ugye, mert mindig a saját más, az adott kultúrára kell ültetni a reklámot, jött a magyar verzió, hogy az igazi, nem tudom, hamburger igazi húsból, igazi húsimádóknak, tehát, hogy ne essünk kétségbe, van vega is, de azért a húsimádó magyaroknak is lesz mit ennie még itt a Mekiben, hogy megijedt volna ettől az előretöréstől. Szóval igen, nagyon érdekes ez az egész kérdés, hogy hogyan alakulnak ki ezek. Egy másik fontos szempont szerintem, ami itt a klímabarát étkezésbe bejön, az, hogy nagyon-nagyon sok kaját kidobunk ugye a szemétbe, vagy azért, mert már lejárt és nem ettem meg, vagy azért, mert tudom, én nem használtam fel, vagy nem igen. Tudtam, hogy fel kell használni. Szerinted hogyan lehet ezt csökkenteni a kidobott élelmiszereket? Te például ezt már így teljesen kiiktattad, ha már csomagolásmentességből ilyen jó vagy?
Hát ez sajnos még nekem se sikerült. Egyedül élek, és hogyha hétvégén elmegyek vásárolni piacra, most már amúgy jó vagyok benne. Nem tudok bevásárolni, nem tudok tényleg egész hétre bevásárolni, mert ez a zöldség, amit vasárnap megveszek a piacon, ez nem lesz jó a hétvégén is már. Úgyhogy így én is így hétköznap szerencsére van például a Szatyorbolt a belvárosban, ahol minden nap lehet vásárolni termelői zöldségeket, gyümölcsöket, termékeket, és akkor hozzájuk szoktam egyébként hétköznap járni, hogy ugye, hogy amit kell, azt meg tudjam venni. Hát mindenképpen a tervezés amúgy sajnos vagy nem sajnos, de hogy ezt szokták mondani, meg ajánlani tényleg a szakértők is, akár szakácsok is, hogy oda kell figyelni, és arra, hogy mit veszünk meg, hogy tényleg szükségünk van erre, és hogy milyen mennyiségben vásároljuk azt meg, de vannak nagyon jó technikák is, ugye így igyekeznek így különböző oldalak is erre technikákat javasolni, akár egyébként fagyasztani lehet, különböző kreatív módokon felhasználni a maradékokat, szóval nem egyszerű, de tényleg oda kell erre figyelni, ott van a komposztálás is, nyilván mondjuk egy főtételt nem lehet a komposztra dobni, de hogyha mondjuk valami nyers zöldség megromlik, akkor például a komposztálás is egy jó alternatíva végső soron.
Említetted itt a műsoron kívül, hogy van kutyád, és nekem is van, és nála tapasztalom egyébként nagyon az élelmiszer feleslegnek a kérdését, amikor olyan tápot vagy kutyaeredelt választok, ami egyszerűen nem ízlik neki, nem fogy el, és mehet a kukába. Tehát, hogyha már van egy kis állatod, iszonyatosan bele lehet bukni ezekbe a problémákba, hogy feleslegesen dobsz ki kajákat, vagy veszel meg ugye neki ételeket, vagy akár, hogyha túlvásárolod magad kutyajátékokkal, macskajátékokkal, azok biztos, hogy becsomagolva fognak érkezni. És ez egy olyan piaci szegmens, ami ki is van használva maximálisan, te meg nem tudod elkerülni, hogy ne essél bele. Tehát a csomagolásmentes kutya eledel boltról mondjuk még nem hallottam.
Igen, hát ugye itt egyébként ez például nekem is konfliktusos dolog, hogy nálunk ugye húst esznek a kutyák, tehát nem tápozunk, hanem azt a barf étrendet, ami ugye hús, tehát hogy jó, hogy én nem eszem, de amúgy a mélyhűtőben meg van nálunk is hús. Nyilván az a helyzet, hogy én tudok választani, tehát nekem van választásom, ugye vannak ilyen irányzatok, akik nem adnak húst a kutyák, tehát ilyen vegetáriánus módon tartják a kutyákat, ami kimondottan egészségtelen az ő számukra, tehát hogy szoktak, az én kutyám nagyon szereti a zöldségeket, gyümölcsöket is, de hát nagyon vicces, amíg megreeg egy banán, mert nyilván nincsen örlőfoga, hanem a tépőfogaival agyarál, meg az agyarával próbálja valahogy megenni. Tehát, hogy ők nem erre vannak kalibrálva, például a kutyám nem eszik marhahúst, tehát ugye erre kimondottan figyelek, hogy ott is próbáljak olyan dolgokat, húsokat választani, ami talán valamennyivel környezetbarátabb. Tápokra én azt tudom javasolni, hogy ezt fel lehet ajánlani, szerintem adományként állatmenhelyek számára például nekik minden segítség jól jön, illetve hát nálunk is a játék, mondjuk az én kutyám, ő nem játszik, tehát hogy ő is ugye örökbefogadott kutya, nem tudom, nem volt gyerekszobája, vettem neki én is az elején játékokat, és így nem foglalkozott velük, úgyhogy nálunk ez így nincsen, de odafigyelek arra, hogy például nálunk nyakörvekből sincsen egy kollekciója, tehát, hogy egy nyakörvpórás szettünk van, az pont most tényleg elhasználódott már, így 3,5 év után. Most váltottam, vásároltam neki egy újat. Most van egy ideiglenes befogadott kutya nálam, kölyök. Na, ő például most a játékokat elhasználta. Szerencsére most végre van valaki, aki játszik a játékokkal, meg emellett minden mást is megránk sajnos. Úgyhogy, de az ilyen felesleges dolgokat én az adományt szoktam javasolni.
Viszont szerinted, tehát hogy mennyire jelenik meg az egyéni felelősség, és mennyire egy magasabb szintű felelősség például ebben a kérdésben, hogy mit eszünk? Tehát, hogy az, hogy nem tudom, x százalék a Magyarországnak csökkenteni fogja a húsfogyasztását, az mondjuk mennyiben befolyásolja ezt az egészet, ami felé haladunk, hogy nem fog valószínűleg az ipari mezőgazdaság, se ez a fajta állattartás és tenyésztés, amit végzünk, ez csökkenni. Nyilván az ember kétségbe esik, hogy nem tud mindent egyedül megoldani, de hogy nem is kell neki.
Hát igen, tehát, hogy ezek a hatások azért összeadódnak, meg ugye a csomagolásmentességről, amikor beszéltünk, említetted, hogy mondjuk most már a szupermarketekben is lehet újra az acskókba vásárolni a zöldségeket, gyümölcsöket. Hát ez is azért jelent meg, mert a fogyasztókban megjelent ez az igény, és erre válaszoltak a láncok, tehát, hogyha minél többen vannak olyan emberek, akik változást szeretnének, és más fogyasztói magatartást tanúsítanak, mint a megszokott, akkor egy idő után biztosan lesz változás ezekben, és elindulunk egy másik irányba.
Itt még eszembe jutott erről egy valami, amiről fontos lehet, hogy beszéljünk, hogy például az sem túl klímabarát, amikor nem az idén zöldségek és gyümölcsök vonalán mozgunk, igen, hanem megveszük ugye a behozott termékeket, vagy paradicsomot teszünk folyamatosan télen, tehát hogy nem kéne, tehát igen, hogy próbáljunk meg erre egy picit átállni.
Igen, ugye egyébként sokan fel szokták hozni kritikaként a vegánokkal szemben, hogy akkor ők avokádót és mangót esznek. Hát szerintem, hogy húsevő is eszik avokádót, ugyanúgy, meg mangót. De ugye megint itt viszont az, hogy aki vegán, az nem feltétlenül környezeti okokból nem eszik hús. Lehet, hogy ő csak az állati jogok miatt mondott le ezekről a termékekről. De alapvetően igen, tehát, hogy az ilyen messziről jött egzotikus gyümölcs, akár nem is kell az avokádót említeni, hanem akár a banán, vagy a narancs, ugye, hogy rettenetesen messziről érkeznek, illetve, hogy nem csak környezetileg, hanem társadalmilag sem fenntarthatóak, tehát ezeknek az előállítás nagyon sokszor az emberi jogok nagyon komoly megsértésével jár, és azért ilyen olcsóak ezek a termékek, mert azokat a munkásokat, akik akár leszedik ezeket a gyümölcsöket, olyan körülmények, tehát ébérért dolgoztatják, hosszú időn keresztül. Például a banán az, amit ahol konkrétan ugye az ültetvényen élnek a munkások, akik mondjuk leszedik a banán, és ugye olyan intenzíven permetezik a banán ültetvényeket, hogy tulajdonképpen az embereknek a háza, meg az emberekre is rámegy ez a permet. És ebbe így nem is gondolunk bele, amikor csak így felkapunk egy fürt banánt a boltban, de sajnos ez áll az olcsó termékek mögött, és amúgy nem is kell nagyon messzire mennünk, mert hogy akár Spanyolországban a paradicsomhoz is ugyanez az emberi jogoknak a kizsákmányolása kapcsolható, ráadásul ott nagyon sokszor magyar és erdélyi munkások dolgoznak, ugye a nőket még inkább érinti ez a probléma, hogy ők ugye a bérük még kevesebb, mint a férfiak esetében, tehát igen, ezek ilyen összetett problémák.
Na, vagy akkor összegezve, tehát, hogyha klímabarát módon akarok étkezni, akkor kerülöm ugye a vörös húsokat, de általában a húst is, a sajt féléket is, nem teljesen zárom ki, tehát hogy nem szeretném kizárni, de hogy csökkentem. A fair trade-re figyelek, hogy helyből érkezzen az áru. Igen. Mit hagytam ki, mire kell még figyelni?
Hát így ezek a főbb irányok, de egyébként, hogyha meg közben felfedezzük, hogy nekünk is itthon mennyire sokféle élelmiszerünk van, akkor itthon is rengeteg superfood van, ugye ez nagyon elterjedté vált. Igen, például, és nem kell acai-bogyót vennünk, meg chiamagot, ott van a lemmag, ott van a csipkebogyó, ami akár ezeknek a helyettesítésére, szóval tényleg rengetegféle terményünk van.
Na, még ki is szélesíthetjük igazából a táplálkozási szokásainkat.
Hát igen, egyébként, igen, mert hogyha így lemond az ember bizonyos dolgokról, igen, ez most rossz szó volt, egy lemondás, mert hogy nem szabad erre lemondásként tekinteni, hanem hogy új irányokat és új dolgokat lehet felfedezni tulajdonképpen, mert hogy nyilván egy bizonyos területen szűkül, amit választhat az ember, de ugye pont ezért elkezd kitágítja a horizontját, és új dolgokat keresni, és így nagyon jó dolgokat lehet felfedezni. búcsúzni.
Hát akkor ezzel a zárszóval szerintem tökéletes is elbúcsúznunk. Nagyon szépen köszönöm dr. Szász Nórának, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának.
Köszönöm.
Ismét tesztelünk a Tudatos Vásárlók Egyesületével, a munkatársával Dénes Júliával beszélgetek. Szia!
Szia!
Jellemzően most olyan termékekről fogunk beszélni, amiről az emberek úgy gondolják, vagy hát hajlamosak azt gondolni, hogy minél drágább, annál jobb. De hát ugye, ez nem feltétlenül úgy van, ahogy ezt az emberek általában elképzelik. Porszívókról, okosórákról és aktivitásmérőkről, illetve ezek tesztjeiről beszélgetünk most, és akkor kezdjük a porszívókkal, ami igazából egy teljesen, hát hogy mondjam, élet és lakáshelyzettől függő, hogy kinek mire van szüksége, tehát ilyen értelemben is érdemes válogatni, és nem csak abban a tekintetben, hogy mondjuk mennyire zajos egy-egy készülék, bár úgy tudom, hogy ez is egy vizsgálati szempontotok, de akkor mesélj kérlek a nagy porszívó tesztről.
Így van, ha már azzal kezdted, hogy a lakástól és embertől függ, hogy milyen porszívót szeretne, felhívnám arra a figyelmet, hogy nem csak sima porszívót tesztünk van, ezek fekvő porszívók, hagyományosnak mondható porszívók, ez a teszt, amiről most beszélünk, de tulajdonképpen az oldalunkon elérhető robot porszívót teszt, és lesz majd, ha már így rögtön az elején spoilerezhetek, álló porszívót tesztünk is. Az oldalunkon az olvasók találnak olyan cikket, olyan szöveges anyagot, amiben tájékozódhatnak arról, hogy milyen típusú lakásba, milyen típusú takarítási feladatokhoz melyik porszívót ajánljuk, melyiket célszerű megvásárolni. És tulajdonképpen ezek is olyan szempontok, amiket a tesztjeinkben nagyon fontosnak tartunk, amikor a tesztjeinket elkészítjük, akkor arra szeretnénk a vásárlók figyelmét felhívni, hogy mielőtt megvásárolnak egy-egy terméket, gondolkozzanak azon, hogy fogják használni, milyen élethelyzetben, milyen típusú lakás esetében, például nem mindegy, hogy van-e szintkülönbség a lakásban, van-e lépcső, mennyire zsúfolt a berendezése a lakásnak, milyen típusú, és ami talán a legfontosabb, hogy milyen típusú felületek vannak, amelyeket tisztítani kell. És a porszívó tesztünknek például ez az egyik nagyon fontos szempontja, amire vonatkozott a tesztelés, hogy a tisztítási hatékonyságot vizsgálták különböző felületekre. Úgy, mint kemény felület, kemény padló, szőnyeg, milyen jól takarít a sarkokban például, hogyan lehet megoldani a sarkoknak a takarítását, repedéseket milyen jól tisztítja ki, vagy hogyan csökken a teljesítménye akkor, amikor a tartálya már félig megtelt mondjuk. És hogyha pedig a Tudatos Vásárlók Egyesületének a fontosnak tartott szempontjait szeretnénk behozni, már pedig mindig szeretnénk behozni ezekbe a tesztekbe, akkor pedig arra hívnánk fel a figyelmet, hogy teszteltek arra is, hogy mennyire tartósak ezek a készülékek, illetve arra is, hogy mennyi az energiafogyasztásuk természetesen. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy minden tesztnél, minden tesztre vonatkozik ez a dolog, hogy ezek nem a technikai paraméterek, amelyeket a gyártók megadnak, hanem itt ezeket a készülékeket megvásárolták, és laboratóriumban tesztelték, modellezték azt, hogy a való életben hogyan lesznek használva, és például az energiafogyasztást, amit egyébként a gyártó is megszokott adni egy készülékre, ők megmérték a laborban. Úgyhogy ezek olyan adatok, amelyek mérések alapján kerülnek a táblázatainkba.
De úgy azt feltételezném, hogy minél mondjuk nagyobb a szívó erő, annál több energiára van szüksége egy készüléknek, de akkor nem feltétlenül.
Nem feltétlenül igaz az, igen, hogy minél nagyobb a szívó erő, annál nagyobb a fogyasztása, hanem érdemes megnézni tényleg ezeket az adatokat, hogy melyek azok, amik árérték arányban, illetve teljesítményben a legjobban fognak teljesíteni a háztartásban is. Nagyon fontos szempont egyébként, majdnem minden tesztünkben megjelenik, sőt, talán minden tesztünkben megjelenik a használhatóság. Ez is egy olyan szempont, amit tulajdonképpen nem fogunk megtudni egy technikai adatlapról. Ezt megnézik a laborban, több független szakértővel szokták megvizsgáltatni, hogy milyen kényelmes, hogyan lehet jól megfogni, vagy meg lehet-e jól fogni, kényelmes-e tolni, mennyire nehéz, megakad-e, jól hajlik-e a cső egy porszívónál. Szóval minden szempontot, amit csak lehet, figyelembe vesznek, és osztályozzák a készülékeket, hogy nekik ez mennyire volt kényelmesen használható, vagy mennyire nem. Ebben a tesztünkben most 168 porszívónak az eredményeit lehet megnézni ebben az idei verzióban.
Pont azt gondolnám, hogy a fekvő porszívók azért mennek kifelé a divatból, mert hogy nem annyira kényelmesre használhatók, mint mondjuk egy álló porszívónak, amit csak leveszek, aztán zsinór nélkül tudom húzogatni jobbra-balra. De hogy megéri a tesztek alapján még mindig fekvő porszívóba befektetni? Tehát akkor milyen helyzetben ideális egy ilyen még mindig?
Azt gondolom, hogy a fekvő porszívók még mindig olcsóbbak, mint az álló porszívó, tehát hogy még árban, bár ez azért nem biztos, de talán így a nagy átlagra azt tudnám mondani, hogy olcsóbban kapunk egy jó teljesítményű fekvő porszívót, mint egy jó teljesítményű álló porszívót. Máshogy teljesítenek a különböző felületeken. Tehát tényleg azt kell megnézni, hogy a mi lakásunkban, amit takarítani szeretnénk, milyen felületek vannak a legnagyobb arányban. Hát, hogyha több szőnyegünk van, a szőnyegeken tipikusan jobban teljesítenek a fekvő porszívók, és van különbség a porzsákos és a porzsák nélküli verziók között. Ezeket kell figyelembe venni akkor, amikor keressük a számunkra ideális készüléket.
Volt még itt egy érdekes szempont, ez a porkibocsátás, amit vizsgáltatok. Végülis logikus, hogy valamennyi kiszáll belőle, de itt mit találtatok, milyen eredményeket?
Hát vannak elég elkeserítő eredmények.
Több jön ki, mint
hogy igen.
Szép.
Ezt mindenképpen érdemes megnézni, ezt az oszlopot a táblázatunkban, mert nagyon nem mindegy, hogy mennyi port bocsát ki, ez így van. Főleg azoknak, akik mondjuk allergiásak a porra, ez egy nagyon fontos szempont lehet.
Most rövid hírek, aztán az aktivitás mérők, illetve az okosórák tesztjével folytatjuk a műsort. Na, akkor porszívózás után egy kicsit más aktivitást fogunk most mérni, mert hogy teszteltetek okosórákat is, illetve aktivitás mérőket is, de hát annyira nem vagyok teljesen hülye a technológiához, de például azt nem tudom, hogy a kettő között pontosan mi a különbség.
Igen, ez az első dolog, amire szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ha valaki egy ilyen okos eszközt szeretne vásárolni, és nem tudja, hogy okosórát vagy aktivitásmérőt szeretne, akkor először is át kell gondolnia azt, hogy milyen feladatokra szeretné használni, milyen funkcióit szeretné kihasználni ennek az okos készüléknek, ugyanis az okosórák több intelligens funkciót, úgymond több olyan funkciót tudnak ellátni, mint az okostelefonunk, míg az aktivitásmérők pedig egyszerűbbek, és inkább arra vannak kihegyezve, hogy az aktivitásainkat tudják mérni. Ebből adódóan pedig sokkal tovább szokta bírni az akkumulátor idejük sokkal jobb szokott lenni, mert kevesebb dolgot csinálnak egyszerre. Kisebbek, könnyebbek, mert nem kell annyi mindent a képernyőjükön mutatni, például, mint az okosóráknak. Tehát azoknak, akik a sportolás céljából veszik ezeket vennék ezeket a készülékeket, azoknak inkább az aktivitásmérő az, ami jobban passzol, de ha valakinek arra lenne szüksége, hogy az okostelefonját nem mindig kelljen magával vinni, azt szeretné valamilyen szinten helyettesíteni, és közben még szüksége van esetleg egy-két ilyen funkcióra is, tehát aktivitásmérő funkcióra is, annak inkább valószínűleg az okosóra lesz a megfelelő eszköz. Tehát először azt kell átgondolni, hogy szükségünk van erre, ezt mondjuk minden terméktesztnél tudnánk tanácsolni, hogy ezt gondolják át először a vásárlók, és ha pedig úgy döntöttek, hogy mindenképpen szükségük van egy ilyen eszközre, akkor ezt kell átgondolni, hogy milyen funkciót szeretnének használni. És ebben segít a tesztünk, vizsgáltuk a legfontosabb, ami a legnagyobb súlyt kapta a tesztünkben, a tesztünk eredményeinek értékelésében, az az intelligens funkciók, illetve az aktivitásmérés volt, hogy ezeket a feladatokat milyen jól látják el ezek az eszközök, ezeket tesztelték laboratóriumban független szakértők, és értékelték, hogy mennyire jól szerepelnek ezekben a kérdésekben ezek az eszközök. Ami talán itt a legfontosabb, bármilyen funkcióról beszélünk, az a megbízhatóság, illetve a pontosság. Ezeket úgy vizsgálták, hogy a megbízhatóság úgy vizsgálták, hogy az aktivitás mérésnek a pontosságát vizsgálták meg. Tulajdonképpen volt egy standard távolság, mondjuk például a lépésszámlálásnál volt egy standard távolság, amit többször lejárattak a tesztalannyal, és nézték, hogy milyen pontosan mérte az eszköz ezt a távolságot, és az, hogy többször lejáratták vele ezt a távolságot, azzal pedig a megbízhatóságot tesztelték tulajdonképpen. És minden teszt így történt, hogy megmérték azt a bizonyos tulajdonságot, és utána megmérték még egyszer, meg még egyszer. Így aztán megbízhatóság és pontosság egyszerre lett tesztelve. Ezek a fő kritériumok, ezek a legfontosabbak az okosóra, illetve az aktivitásmérő tesztjeinkben, mert attól függően, hogy mire szeretnénk használni a készüléket, érdemes ugye megnézni, hogy abban a funkcióban mennyire szerepelt jól ez a termék, és nagyon nem mindegy, hogy... Szóval, hogy előfordult az, hogy egy nagyon drága készülék bizonyos funkcióban annyira nem szerepelt jól, tehát ilyenkor azt tanácsolnánk, hogy vegyen meg a vásárló egy másikat, ami esetleg olcsóbb lenne, mert hogy neki egy másik funkcióra van szüksége, vagy arra a funkcióra, amiben a másik jobban szerepel. Szóval itt a márkák nem feltétlenül jelentik azt, hogy na, ez biztosan jó lesz, az XY márka, hanem nagyon fontos megnézni az egyes funkciókat, amire az embernek szüksége van.
Ja, tehát akkor itt sem azért fizetek többet, értem, mert hogy annyival többet tud, bár az ember mindig hajlamos reménykedni benne, hogy nem tudom, nagyobb a tárhelye, és akkor azért kerül többbe, aztán kiderül, hogy nem. Viszont, hogyha aktivitásmérő és okosóra, melyik pontosabb az aktivitás? Tehát az, nyilván az aktivitásmérőre tenném a voksomat, de hát feltétlenül az a pontosabb?
Nem lehet ezt így általánosítani, hogy melyik a pontosabb, attól függ, hogy milyen funkcióról és milyen termékről van szó. Így van.
Az jó.
Igen.
De igazából nagy utánajárás jelent ez szerinted? Vagy most csak próbálok belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, hogy én most vennék egy okosórát, és hogy melyik funkció lenne nekem a fontos, és nem feltétlenül tudom. Tehát, hogy lehet, hogy megint a divatok nagyon meghatározóak ebben a kérdésben, hogy melyikből, vagy márkából fog a több fogyni, mert nem hiszem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy ő inkább a lépését szeretné jobban tudni, most csak én két alapkategóriát mondok, vagy az, hogy szinkronban jöjjön az SMS a telefonomra, meg az órámra.
Igen, ezt mindenkinek magának kell eldönteni, és nem biztos, hogy mielőtt megvásároljuk a készülékeket, mindennel tisztában leszünk a készülékkel kapcsolatban. Ez így van, mi megpróbálunk egy iránymutatást adni a vásárlóknak, és ebben nem csak a tesztünk segít, hanem egyébként szöveges anyagaink is kapcsolódnak ehhez a témához, amiket meg lehet találni ugyanúgy a tesztek.tudatosvásárló.hu oldalon, és ezek ingyenesen elérhetőek akár a teszt megvásárlása nélkül is. Úgyhogy mindenképpen a tájékozódást ajánljuk minden esetben, mert valóban így van, hogy nem biztos, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy tulajdonképpen mire van szükségünk. Úgyhogy először ebben érdemes tájékozódni. Általában szerintem úgy szokott lenni, hogy az ember azt mondja, hogy én szeretném. A lépésszámláló az az egyik legnépszerűbb funkciója ezeknek az eszközöknek, és gondolom a legtöbb ember úgy kerül oda a vásárláshoz, hogy én szeretném megnézni, hogy mennyit megyek egy nap. És utána rájön, hogy hú, ez még ezt is tudja, azt is tudja, és ez milyen jó. Vagy rájön arra, hogy hú, a másik ezt is tudta volna. És ezt ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy esetleg ne utólag jöjjön rá, hogy van olyan is, meg amolyan funkció is, hanem előre megmutatjuk azt, hogy melyik mit tud.
Hát igen, csak mondjuk, hogyha tudni akarom, hogy hány lépést tettem meg x idő alatt, hát akkor ott van a telefonom is ez, ami szépen meg fogja tudni nekem mondani, főleg, hogyha ugyanaz az operációs rendszer van rajta, akkor nagy valószínűséggel ugyanazt az eredményt fogom kapni. Tehát akkor innentől kezdve már csak egy felesleges kényelmi döntés volt az, hogy de én otthon akarom hagyni a telefonomat, hát kell egy óra, hogy akkor ne kelljen magammal vinni. Tehát, hogyha valaki csak a lépésszámláló miatt, akkor talán az az első lépés, hogy nem veszem meg azt a plusz okos órát, hanem magammal viszem a telefonomat, ami ugye már megvan.
Te nagyon tudatosan gondolkodsz. Igen, szerintem abszolút egyetértek veled, ez egy luxus cikk, ez egy kényelmi cikk, de hát nagyon népszerű, és rengetegen érdeklődnek ezek iránt, az eszközök iránt, úgyhogy mi is követtük ezt az igényt, és ezért gondoltuk, hogy segítünk a vásárlásban azoknak, akik mindenképpen ilyen eszközt szeretnének vásárolni.
És amúgy viseletben találtatok eltérést, hogy mennyire kényelmesek ezek az eszközök?
Abszolút, ezt is vizsgálták a szakértők, például olyan szempontból is, hogy akinek nagyon kicsi a csuklója, az tudja-e úgy beállítani, hogy az kényelmes legyen. Nagyon nagy az eltérés egyébként az anyagokban is. Itt viszont van összefüggés az ár és a minőség között. A magasabb árkategóriájú készülékek tipikusan drágább anyagokból is készülnek, vagy drágább alapanyagokból is készülnek. Ami egyébként nem feltétlenül a tartósságnak tesz jót, viszont a kényelemnek esetleg igen. Igen, ez is a szempontok között szerepelt, az értékelési szempontok között.
Meg gondolom, hogyha víz alá akarom vinni, akkor az sem mindegy, hogy miből van, illetve hogy milyen mélységig tudom levinni, vagy az úszásomat mennyire tudja lekövetni. Gondolom, ez inkább az aktivitásmérőknél szempont, hogy, vagy funkció egyáltalán, hogy ilyet tudjon, vagy okosóráknál is egyébként.
Az értékelési szempontok között ez is szerepel, hogy milyen funkciói vannak, hogy tudja az úszást követni, illetve hogy ha tudja, akkor az azt jelenti, hogy vízálló, de hogy a vízállóság is egy szempont. Igen, ezeket mind meg lehet találni az egyes termékeknél, a terméktáblázatokban, hogy melyik mire képes, és milyen aktivitást képes mérni. Nagyon változatos egyébként az aktivitásoknak a skálája, a jogától kezdve az úszásig, biciklizés, nagyon sokféle. Az alap funkció az mindenhol természetesen a lépésszámlálás, de nagyon sok egyéb funkció is elérhető, és ebben is különbségek vannak a készülékek között.
Aha, jóga funkció, az hogy...
Tudom, hogy ilyen is van.
Jézusom. Jó, hát azért vannak meglepő dolgok, de hogyha jobban belegondolok, akkor itt most egy kicsit ellentmondok magamnak, mert hogyha már ezzel több mozgásra tudta ösztönözni a viselőjét egy karóra, vagy egy aktivitásmérő, hogy ilyen részletesen elmond róla mindent, hogy mit, hogy csinál, akkor végül is valahol megérte, csak hát ne dobjuk ki, ugye, nem megfelelően kezeljük az elektronikai hulladékot.
Igen, szerintem ez is egy funkció egyébként, igen, hogy motiválja az embereket.
Abszolút.
Meg ezért is veszik. Szerintem ez is egy nagyon fontos szempont a vásárlásnál, hogy valaki azt mondja, hogy elhatároztam, hogy csinálom, és akkor ez a készülék ebben segíteni fog engem, és ez egy tök jó dolog. És ha valaki elhatározza, akkor az megint egy funkciójuk, hogy lehet követni a fejlődést, a változást, azt, hogy mennyit dolgoztam, és ez is egy jó dolog.
Jó, tehát hogyha tudatosan vásárolunk, akkor mindent lehet igazából, csak ne essünk túlzásba. Szóval itt most, ha kövessük meg akkor az okosórák viselőit, hogy nyugodtan, csak ne a kényelmi funkciók legyenek a vezetők a vásárlásainkban. Nagyon szépen köszönöm Dénes Júliának, a Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársának a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.